Bitte segnike Isten, fiatal együtt dicsérünk, eleget őket mi értünk. Halleluja, halleluja, halleluja. Harmadnap húsvét, de ő mint élő kilépett. Halleluja, halleluja, halleluja. Az angyal szólt, ne féljetek, szívetek Jézushoz vágyik, üres a sírja, nincs már itt. Halleluja, halleluja, halleluja. Bízzatok él feltámadót, leküzdött minden is az élet. Halleluja, halleluja, halleluja. Mi téged kérünk, Krisztusunk, élő és győztes vezérünk, add meg mi üdvös minékünk. Halleluja, halleluja, halleluja. Hogy bűnt levetve állhassunk, örökké zengjen az énem, dicsőség Jézus nevének. Halleluja, halleluja, halleluja.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük, hogy húsvét fényében lehetünk még, és így énekelhetünk a te nevednek dicsőséget, mennyei édesatyánk, aki gondoskodtál arról, hogy legyen lehetőségünk téged megszólítani, téged atyának tartani, hogy te voltál az, aki elkészítetted számunkra azt a lehetőséget, hogy újra kapcsolatban legyünk veled, előtted lehessünk, veled beszéljünk, rád gondoljunk, és köszönjük, hogy mindent te adtál meg ehhez és ezért. Te fizetted meg ennek az árát is Jézus Krisztus életében, hogy ezért lehet őt is magasztalnunk és dicsétenünk, a te egyszülött fiadat, hogy hajlandó volt a mi életünket kimenteni a bűn fogságából, és utat készíteni hozzád a mennybe. Áldunk téged, Úr Jézus, hogy most is a te nevedben lehetünk együtt, és kérhetjük, hogy áldj meg bennünket, hogy lehessünk valóban Szentlélek által vezettettek, gondolataink, szavaink, hogy legyenek olyanok, amik nem csupán emberiek, hanem benne te megszólalhatsz, és tovább segíthetsz bennünket a hit útján. Amen. A mostani sorozatunk 7. előadásának témájának az a címe, hogy rend és fegyelem Luther gondolkodásában és az ige fényében. A rend és fegyelem illik talán egy pedagógus szájába, mint aki én vagyok. Mégsem igazán úgy szeretném én ezt a témát most előadni, mintha pedagógusoknak adnám elő, és tulajdonképpen inkább úgy gondoltam végig ezt a kérdést, amennyire hát időm jutott hozzá, hogy a hozzá való anyagot átnézem, hogy Isten gyermekeként hogyan kell nekünk erre a kérdésre gondolni, és esetleg Luther életét is ebben a két témában megfigyelni, és valamit belőle megértenünk. Először arra gondoltam, hogy megnézem, hogy mit is jelent ez a két fogalom, annak ellenére, hogy tulajdonképpen értjük mindnyájan, hogy mi a rend, meg mi a fegyelem, de mégis érdekelt, hogy egy értelmező szótár mit ért rajta. A rendről ezt olvastam, észszerű állapot, az élet alapvető teremtő képességének a megnyilvánulása. Olyan állapot, amikor minden a hatékony működéshez szükséges, ismert, elvárt helyén van, és jól működik. A rendet az észszerűség hozta létre, ez egy másik megfogalmazás. És eszembe jutott egy ilyen gondolat, amit nem tőlem származik, akinek nincs rend a fejében, nincs rend az asztalán se. Sokféle meghatározással megpróbálhatjuk megközelíteni ezeket, érezzük belőle, hogy nem keresztény értelmező szótárból valók ezek a definíciók, ezek a meghatározások. A rendet, ugye itt úgy mondtam másodszorra, az észszerűség hozta létre. Hogy mondanánk ezt mi keresztények?
Isten.
A rendet az Isten alkotta, ugye? A másik, az első megfogalmazás, ami volt, észszerű állapot, az élet alapvető teremtő képességének a megnyilvánulása. Hogy mondanánk ezt mi keresztények? Olyan állapot, amit Isten teremtő képességének a megnyilvánulása. Ugye Istent kiejteni, Isten nevét, és azt, hogy valami tőle fakad, tőle ered, tőle származik, hát azt hosszú időn keresztül nem lehetett, lehet, hogy ezek az értelmező szótárok azokból az időkből valók, és úgy megpróbálják félretenni, de szinte sugallja a megfogalmazás, hogy oda Isten neve illik. Mert Isten jellemzője a rend alkotása. Az egész teremtést, ha végigolvassuk a Biblia első lapján, jellemzi az, hogy milyen rendbe alkotta meg a világ mindensége. A természetet logikus rendbe, még általunk is logikusnak tartott rendbe, hogy világosságot teremtett, mielőtt az élőlényeket megteremtette volna, de hiszen az élet feltételeit is összeadta meg, hogy világosság kell hozzá. Tehát, hogy végignézzük csak az ember teremtéséig a teremtés történetet, benne ott találjuk Istent, mint a rendnek az urát, alkotóját, teremtőjét. A fegyelemről is olvasok néhány ilyen meghatározást. Viselkedésbeli eltérések megakadályozása. Nem is olyan könnyű elsőre megérteni. Tehát, hogy a rendetlen viselkedést megakadályozza az a fegyelem. Ugye, viselkedésbeli eltérések. Rendetlenségek megakadályozására kell a fegyelem. A fennálló rend fenntartására meghatározott szabályok betartásával egy közös cél érdekében. Rendet megtartó erőfeszítés, amely egy közösség tagjait a rend megtartására szoktató vagy kényszerítő eljárás módszer. Ugye ez a fegyelemnek, a fegyelmezésnek már egy erőteljesebb formája a megfogalmazás szerint. Vagy éppen ilyen is van, hogy rendszeres eljárás, amely egy cél eléréséhez eredményes munkához, alkotás létrehozásához változatlan lépésekkel szükséges. Mindegyikben benne volt valamilyen módon, hogy nem ön cél, hanem valami célt szolgál vele. A fegyelmezés, vagy a fegyelem, ilyen megfogalmazásban mindenképpen valamilyen magasabb rendű célt szolgál. Kiderül ezekből a meghatározásokból tehát, hogy a rend és a fegyelem eszköz valamilyen cél eléréséhez. A fegyelem gondoskodik a rend megvalósulásáról, amely viszont ahhoz szükséges, hogy minden az elvárt helyén legyen és jól működjön. És most egy pillanatra menjünk megint vissza a teremtésben tapasztalható dolgokhoz, illetve az utána következőkhöz. A teremtéskor minden az elvárt helyén volt és jól működött, vagyis rend volt. Minden ott volt, ahol lennie kellett. Ott volt a nap, ott voltak a csillagok, ott voltak az állatok, ahol Isten meghatározta a helyét, a vízi állatoknak a vízben, a madaraknak a levegőben. Az embernek az egész teremtettség feletti uralomban. Mindennek megvolt a maga Istentől való rendje, és minden működött úgy, ahogy Isten szerette volna a maga rendjében. Meddig? Ameddig valaki fegyelem sértést követett, fegyelmezetlen lett, mert szóba állt a kígyóval, és nem tartotta be a Istentől kapott tökéletes rend egyik parancsát, ugye, hogy abból arról a fáról ne egyél. Elkövette a fegyelmezetlenséget. És mi lett a következménye? A teljes rend tulajdonképpen felborult. Nem működik azóta semmi úgy, ahogyan kellene. Mi olyan sokszor azt gondoljuk, vagy úgy hallani keresztény emberektől is, mintha abban élnének most is, hogy ez a világ mindenség olyan tökéletes rendben működik, mint ahogy annak előtte működött, vagy működött volna, ha nem következik be a bűn. Úgy működik ez a világ mindenség. Én nem hiszem igazából, hogy ennyi gyom lenne csak egy kertben, vagy akkora földrengések lennének, cunamikkal, és sorolhatnánk a rengeteg dolgot, még a természetre nézve is. Hiszen az ember rendetlensége miatt, az ember fegyelmezetlensége miatt tulajdonképpen átok alá, rendetlenség alá, most így is fogalmazhatnánk, káoszba került az egész teremtettség. Ennek ellenére eszembe jut, a több testvér ismeri dr. Szabó Andreát, aki egy orvosnő, és mikor tanulta az orvostudományt, akkor úgy ott lehettem sokszor a közelében, mert munkatársam volt, és néha olyan lelkesen beszámolt arról, amit az ember életében, testében, az anatómiában, sőt a betegségekben is látott csodálatra méltó rendet. Tehát akkor azt mondta, hogy Isten még a rendetlenségben is hagyott valamiféle rendet. A betegségek a rendetlenségből fakadnak, ugye? Nem, Isten eredetileg nem adta az ember számára a betegséget. Azóta van, a bűn óta. És ekkora könyv szabályozza a betegségeket. Betegségek nemzetközi osztályozása, és egy bizonyos rendben rakhatók a betegségek. Maguk a különböző betegségcsoportok léteznek. De a betegségek gyógyításának is megvan a rendje. Ugyanazok a hatóanyagok, ugyanazon típusú betegségekre hatnak. Tehát valahol Istennek egy csodálatos kegyelme azért adott valami jelét annak, hogy adta valami jelét annak, hogy ő mégsem hagyta egészen a világot a maga sorsára. Törődik vele még ilyen körülmények között is. És ugye ott a paradicsomban is megtehette volna Ádám, hogy emlékeztesse az ő társát erre a rendre, hogy ne kövesse el, és ne kelljen felborulni a rendnek, hogy aztán senki se legyen a maga helyén, és semmi se legyen olyan működőképes, mint ahogy eredetileg Isten ezt megteremtette. De ahogy elmondtam az előbb, hogy Isten kegyelme, szeretete ott volt az emberrel azóta is, és nem hagyta magára, azt is tudjuk nagyon jól, és ez most húsvét után különösen is élő bennünk, hogy Isten megadta azt a lehetőséget kegyelemből, hogy valahogy vissza lehessen kerülni ebbe a rendbe, ahol majd működni tud az ember ugyanúgy, mint ahogy az Isten eltervezte. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy Isten helyreállító munkája. Isten elhatározta, hogy helyreállítja az embert, helyére állítja az embert, és hol is van az ember helye az eredeti rend szerint. Ahogy a évi igénk mondja, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Ott van a mi helyünk, és Isten nem úgy döntött, hogy soha többet nincs rá lehetőség, hanem elhatározta, hogy lehetővé teszi számunkra, úgy is mondjuk ezt, hogy a megmentésünket ebből a teljesen felfordult, rendetlen helyzetből visszaállítsa az embert a maga helyére, az ő teremtésében, a magával való szent közösségbe. Ezt az egész művet nevezzük, amit ugye Isten így elhatározott, a megváltás az művének, az üdvözítés új lehetőségének. Isten egyszülött fia által, hogy Isten új életet adjon az embernek a megromlott, bűnbeveszett élet helyére. Tehát ez az egyik része Isten helyreállító munkájának, tehát gyakorlatilag minden rajta áll, hogy van lehetőség újra helyreállni, és a rendbe belekerülni az életünknek, az eredeti rendbe. De aztán egy másik lépése is van, ugye ez egy általános dolog, ami nem automatikusan lesz érvényes minden emberre, hanem az egyes embernek személyes helyreállításra kell kerülnie Isten kezében, tehát hogy személyesen mindannyian, egyenként, külön-külön elnyerjük ezt az üdvösséget, ezt az örök életet, az új életet, ezért személyre szólóan hangzik az ő hívása is újra meg újra, szólítja az embert, hogy helyreállíthassa az ő életét. Az egyik, az isteni oldal ebből már készen van 2000 éve. A megváltás elvégeztetett, Jézus Krisztus legyőzte a halált, ő feltámadott, jelezve azt, hogy legyőzte a halált, visszament Isten jobbjára, megnyitva ezzel a mennynek a kapuját a számunkra, elkészítve az utat, a lehetőséget. Egyetlen egy dolog várt ránk eddig is, meg most is, ha még nem tettük meg, hogy elinduljunk ezen az úton. A rendetlenségből, most így fogalmazzuk, a rendbe, a kárhozatból, az örök életbe, a bűn világából, a tiszta, szent, isteni országba. A Szentírás tulajdonképpen az első lap kivételével erről a helyreállító munkájáról, erről a fáradozásáról szól Istennek. Ugye az Ószövetségben a megváltás előkészítése van döntően az evangéliumokban a megváltásnak, Jézus Krisztus által való véghezvitele, azután pedig szólotta a folytatásban, a gyülekezetek életében, az apostoli levelekben arról, hogy hogyan lehet személyessé az ember életében a megváltás, és hogyan jelent tényleg megmentést személyesen a mi számunkra. Luther Mártonra térve, ő ugye a Szentírás lezárulása után jóval élt a Földön, 1483-ban született, tehát másfél évezreddel a megváltás megvalósulása után. És ő is egy olyan, még annyit, hogy ugye a Bibliában sok példa van arra, személyes életpélda, kik hogyan nyerték el ezt az üdvösséget. Nem csak Pál apostol az egyik, hát legjelentősebb példa, hanem sok egyéb egyszerű kis ember is, aki Krisztus követővé lett, és már itt a Földön rálépett arra az útra. Aztán újra elkezdődött tulajdonképpen, és folytatódott az emberiség életében a romlás. És ugye az egész akkor újonnan indult gyülekezet, amikor Krisztus feltámadott és elindult a gyülekezeti élet és az új emberek, új életek, gyülekezetek, közösségek az évszázadok, az évezredek alatt elkezdtek szakadozni. Én Pálé vagyok, én meg Apollós, én már a biblikus időkben, ugye, aztán utána csak erősödött, és hallottuk itt az előző előadáson során, hogy milyen mélységekig jutott el a úgymond kereszténység, hogy az már minden volt, csak nem Krisztus követése és kereszténység, hanem annak a megfégyenítése. És akkor Istennek újra lépnie kellett, és akkor választotta ki Luther Mártont arra, hogy megint helyreállítsa, megint lehet a lehetőséget megújítsa az emberiség számára, hogy ne járjon még le a kegyelem ideje, hanem megújítsa a lehetőséget, hogy visszakerüljön az ember élete abba a rendbe, abba a kegyelmi állapotba, amiben tulajdonképpen Isten most már belehelyezheti, mert innentől kezdve kegyelmi állapot az, hogy nekünk új életünk lehet, és ott lehetünk Isten közelébe. De először az ezt közt tette alkalmassá arra, hogy a rend helyreállításában majd felhasználhassa. És Luther életében nagyon szépen lehet ezt nyomon követni, hogy előbb az ő saját lelkében teremtett igazán rendet Isten. Állította helyre a vele való kapcsolatot. Holott Luther maga ugye fiatal korától kezdve egy buzgó Isten kereső ember volt. Nem lehet őt azzal vádolni, hogy ő nagyon halogatta volna. Olyan sok ember van, aki beleveti magát az élet sűrűjébe, és eszébe sem jut Istent keresni, Luther pedig egészen fiatal korától nagyon buzgón próbálta keresni az Istennel való kapcsolat helyreállítását. És hallottuk már a gyötrelmeit, hogy mi mindent megpróbált, böjtöléstől, szabályok betartásától, példamutatók, szerzetesi élettől kezdve az önkorbácsolásig mindent megpróbált ahhoz, hogy helyre állhasson a lelki ismeretének a békessége, az Isten előtti állapota rendeződjön. És rendetlen maradt nagyon sokáig, szenvedett, végigpróbált sok-sok mindent, és még a többiekhez képest a Szentírást is olvasta. Buzgóbban, mint a többiek. Mert hogy abban az időben még nem volt olyan általános, hogy mindenki gond nélkül vehet magának Szentírást, és talán többféle fordításban is, de az ő kezébe került egy Szentírás, és azt ő nagyon hűségesen és buzgón forgatta. És végül is ez lett az ő életének tehát ezen kereste meg őt Isten, ez lett a megoldása az ő lelki életének, mert végül is Isten igéjében talált rá arra, hogy hiába valók az ő cselekedeti próbálkozásai, hogy ezt teszem meg, azt teszem, így élek meg, úgy élek, ezekből nem lesz lelki békességem, nem lesz bűnbocsánatom, nem leszek tiszta Isten előtt, nem leszek igaz, hanem az Isten igéjében talált rá arra, ami tulajdonképpen megoldást jelentett a számára, felismerte belőle bűnös voltát, vállalta ugye előtte a büntetést, meg az megostorozást, megigazolás nélkül, aztán rátalált nem csak bűnös voltának felismerésére, hanem Isten kegyelmére is, mert a Szentírásban megismerte, hogy az igaz ember egyedül hitből él. Egyedül hit által, Isten kegyelméből tud megigazolni, tisztává és szenté lenni Isten előtt, hogy Krisztus keresztjében és az ő értünk adott vérében van számunkra bűnbocsánat. És megtalálta a bűnbocsánatot, amikor hittel ezekre az igékre ráállt, amikor elfogadta, hogy Jézus Krisztus helyettes áldozata érte is szólt, és Isten előtt ez elég. Minden más emberi cselekedet kevés. De Jézus Krisztus Isten fia, és az ő isteni cselekvése, az ember helyett való halála, ítélet elhordozása Isten előtt elég elégtételt, és ennek érdeméért hitáltal, kegyelemből övé lett a bűnbocsánat, és övé lett az üdvösség. És megismerhette az annyira keresett megnyugvást, bűnbocsánatot, belső szabadságot. Visszakerült az élete azzal az Istennel való csodálatos kapcsolatba, ami nélkül semmit nem tudott volna igazán utána cselekedni, és Isten ezen az alapon indíthatta el a reformációt az ő megromlott egyházában. Ahogyan eljutott erre a hitre, erre a látásra, egyre inkább kezdte látni más szemmel a körülötte élő világot is. Eddig először az önmaga életével volt elfoglalva, azzal gyötrődött, azzal foglalkozott. És amíg rendbe nem került, addig nem tudott igazán másra odafigyelni. És hát itt egy pillanatra maivá tehetjük az egészet, mennyi önmagába forduló ember van, aki a maga lelki békességét próbálja valamiképpen megszerezni a legkülönbözőbb módokon, és újra csügged, és újra keserűségbe, sőt depresszióba kerül, mert aki magára néz, az lehajtott fejjel csak önmagát látja, az még a Bibliában is csak a bűneit látja meg, az ige hirdetésből is csak azt látja meg. De Luther Mártonnál is azt hozta a megoldást, amikor Krisztusra tekintett fel. Aki feltekint Krisztusra, az egyszerre elkezdi majd látni a körülötte élő dolgokban is a rendet, vagy a rendetlenséget. Akkor kezdi igazán megismerni a család saját életében, mennyi minden rendetlenség volt. És én olyan sok idős emberrel találkoztam a halálkapujába, aki mentegette magát, hogy ő mindig jól élt, mindig jót tett, soha nem tett olyat, ami Istennek ne tetszene, mégsem volt békessége, mégsem volt üdvbizonyossága, vagy úgy gondolta, hogy én elértem, ilyen is volt, mert én mindig büntelen voltam. És mekkorát fog csalódni ez az ember, mert mindenki más meg látta az ő nagyon nehéz természetét, az ő bűnös lényét, és sokaknak okozott keserűséget és fájdalmat. Csak ő nem ismerhette fel igazán, ő önmagát, mert csak magával foglalkozott és magára nézett. Isten bennünket, különösen ha már keresztények vagyunk, azért hagyja világban, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk, hanem láthassunk meg más embereket, az ő életükben lévő hiányokat, lelki betegségeket, rendetlenségeket, és segíteni akar rajtunk keresztül is, eszközként akar bennünket is használni, úgy, mint ahogy tulajdonképpen Luthert használta eszközül, hogy aztán körbenézve a maga körül lévő egyházi életben, meg társadalmi életben felébredjen benne ez a készség. És szinte muszáj volt látnia és valamit ennek érdekében szólnia és cselekednie. Tudjuk, hogy rengeteg ige hirdetése volt, és azokban ő nagyon komolyan a valós életről beszélt, az igazságot mondta, nem szép szentbeszédeket mondott, hanem konkrétan az élet ről szólt, és tulajdonképpen arról, hogy hogy lehet ebben a földi életben is rendre eljutni az embereknek. Minden esetben visszajutott odáig, hogy az egész dolog, és ez volt az ő életének az egyik központi üzenete, hogy mindenben visszatért a Szentírásig. Kevés olyan ember volt, aki talán annyira szerette a Szentírást, és ez nem azt jelentette, hogy valami szellemi, irodalmi élvezetet nyújtott neki, hanem oda menekült mindig vissza, és a Szentírás lett az ő életének az egyetlen biztos, rendíthetetlen zsinór mértéke. És akkor itt megint ugye mai kitekintés, mi a mi életünknek a rendíthetetlen zsinór mértéke. Olyan sok ember életében vannak különböző elvek, amik az életüket vezetik, szokások, családi hagyományok, rengeteg egyéb idegen támpont, amihez igazodik, és utána csoda, hogy az ő életének nincs biztonsága, nincs igazán eligazodási pontja, tele bizonytalansággal. És azt mondják, hogy a bizonytalanság az ember egyik legrosszabb állapota. Biztos ismerjük mi is, amikor kérdésekben nagyon nehéz dönteni, és bizonytalanok vagyunk hosszú ideig. Csak ilyen apró hétköznapi dolgainkra vonatkozó döntések sok esetben, hogy hova menjek tovább tanulni annak idején fiatalon, és utána egy csomó egyéb, ami a hétköznapi életünk velejárója, és nincs mihez igazodni, nincs kihez tanácsért menni, futkosunk jobbra meg balra, de igazán nincs egy biztos pont, ami bennünket vezetne, útba igazítana és irányítana. Luther sok gyülekezetben prédikált, iskolákat látogatott, szívén viselte a gyermekek, fiatalok nevelését. Látogatásai során rengeteg hiányosságot és rendetlenséget tapasztalt a lelkészek, tanítók és családfők hitbeli állapotában és a rájuk bizottaknak a nevelése terén. Ezek a tapasztalatok késztették arra, hogy megírja és 1529-ben kiadja a kétféle kátét, a kis kátét és a nagy kátét. A cím feliratban itt azt látjuk, hogy dr. Luther Márton kiskátéja az egyszerű gyülekezeti lelkészek és ige hirdetők számára. Aztán itt már ezen még egy, meg később hozzákerült az, hogy és a családok számára. A családfők számára is készítette ezeket a kátékat, amiben az a szempont vezette őt, hogy könnyen érthető, tiszta, világos, szentírású tanítást adhasson a családfők és a lelkészek kezébe. Felhívta a figyelmüket, hogy Isten tőlük várja el elsősorban a gyerek életének a kezdő helyé lévő keresztényektől, a szülőktől, hogy ne csak testükről gondoskodjanak a gyermeknek, hanem a lelki életüket is kézbe vegyék, és neveljék őket, irányítsák őket helyes Isten félelemre. És ehhez látta szükségét annak, hogy kell adni kézbe valami, tehát hogy rajtuk is áll valami, hogy ha ezek az egyszerű emberek nem tudják megtanítani a Szentírás lényegére a gyermekeket, ők maguk sem tudják talán. És ezért készítette el, valamennyien tudjuk, hiszen konfirmáción máig is ez az alap anyag, és általában ami Istentől való, az nem egy-két évtizedet áll meg, hanem annak az értéke hosszú, sőt az Istentől való tanítás az örök értékű. És foglalkozik akkor benne a legalapvetőbb hitbeli igazságokkal és tudnivalókkal, mint a tíz parancsolat, a mi atyánk, a tíz parancsolat, a hiszek egy, és a mi atyánk, meg a szentségek, a keresztség és az úrvacsora, és hozzá csatlakozóan a gyónás témája. Néhány imádság is belekerült ebbe a kiskátéba. Én sokszor találkoztam úgy emberekkel, akik frissen ismerkedtek meg a hit dolgával, és talán már Isten gyermekévé tették, de hát hogy kell imádkozni? Lehet, hogy a mi atyánkot se tudta, de amikor arról volt szó, hogy végig beszélgettünk talán egy órát, folyamatosan tudott beszélni, és nem tudott imádkozni. Mert nem tudta, hogy az tulajdonképpen ugyanúgy egy beszélgetés, csak nem velem, az emberrel, hanem a Teremtő Istennel, és éppen ez a lényege, hogy visszakerüljünk a vele való kapcsolatba, beszélgethessünk vele, és rendben legyen az életünk. Én nem gondolom a kiskátét ugye végigvenni, mert ez is itt volt a címben, hanem gondolom, hogy sokunknak megvan. Egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, ami megint a lényegről beszél. Minden egyes, ugye kérdés-felelet formájában van ez feldolgozva, és minden egyes felelet, hogy is kezdődik? Ki emlékszik rá? Rég volt, amikor tanultuk a kiskátét, éppen ezért... A parancsolatoknál a feleletek, hogy kezdődnek? Mindegyiknél így, Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy? És aztán mondja hozzá a közérthető, egyszerű magyarázatot. Például itt felnyílt az ötödik parancsolatnál, mit jelent az, hogy ne ölj? Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy fele barátunk testét és életét ne bántsuk és ne ártsunk neki, hanem őt minden testi bajban és életveszélyben segítsük és támogassuk. És olyan szépen majd figyeljük meg otthon, hogy valóban összefügg a kettő, és az alapja annak, hogy a folytatást be lehessen tartani, hogy magunkévá tehessük, annak feltétele ez, hogy Istent félnünk és szeretnünk kell. Nélküle nem megy a többi. És minden egyes parancsolatnál újra és újra előkerül, mert azt gondoljuk, hogy ez, hát ez olyan, hogy illik Istent félni meg szeretni, de hogy az azt jelenti, hogy mindentől fontosabb számomra, nem azt jelenti, hogy valami elérzékenyülő szeretet viszonyban vagyok vele, hanem, hogy szentül komolyan veszem az ő szavát, és mindennél fontosabb a számomra. A Szentírást, a Bibliát szeretni gyakorlatban ilyesmit jelent. Nem tudok nélküle élni, ami azt jelenti, hogy a Biblia tanácsai nélkül, a Biblia szellemisége nélkül, amiből megismerhetem tulajdonképpen Isten szent és igaz és egyedül jó akaratát. Ezt jelenti az, hogy Istent félni és szeretni kell, nem Istentől félni, hanem őt félni, az ő akaratát, hogy az mindentől fontosabb lesz számunkra. És gondolom nem véletlenül írta így ezt a kátét, hogy minden alkalommal újra és újra bevéssük a mi eszünkbe is, aztán valamiképpen hozzáadjuk a mi hitünket, lelkünket, egy belső igent mondjunk arra, valóban ez lesz a kiindulási pontja annak, hogy utána a parancsolatok számunkra ne kínzó nyűgöt jelentsenek, hanem kedves igazodási pontot. Hogyha valamire ránézek, és nem az enyém, és el akarom vinni, azonnal eszembe jusson, hogy mi is vonatkozik erre a Bibliából. Vagy egy másik embernek a házastársára nézek, eszembe jusson, hogy ne paráználkodj, ha olyan szemmel nézek rá. És a többit nem akarom tényleg itt a részleteket sorolni, de mindegyik onnan indul ki, hogy nagyon fontos lesz a számomra, hogy Isten erről mit mond, hogyan áll hozzá, sőt, ugye nagyon jól tudjuk, hogy Jézus Krisztus újra még hozzáfűzi az ő értelmezését is az új szövetségben, és az újra tovább vezethet még bennünket is. Így lesz tulajdonképpen a keresztény ember számára Isten igéje, a Szentírás vezetésé, iránymutatása, és nem marad egy vezetés nélküli emberé. Láthatjuk Luther életében, gondolkodásában az átrendeződést a rend és fegyelem szerepére nézve. Először alapként próbálta ezeket a cselekedeteket megvalósítani, hogy majd abból fakad neki üdvössége. Most pedig az alap az, hogy rendben legyek Istennel, és a többi majd ebből következik. Megfordul az egész hozzáállása. És a keresztények egy része, akik csak vallásukat gyakorolják, azok nagyon sokszor csak a cselekedetekre építenek. És nem arra, hogy én Isten gyermekeként azt keresem, és azt teszem, ami az ő tetszése és akarata. Mert hogy aki Isten gyermeki státuszba kerül, annak már nagyon fontos lesz, hogy hát Jézus mit szól hozzá, hát az én mennyei atyám mit szól ehhez, tetszik-e neki, vagy nem. Még egy kicsit visszatérhetünk a mai életünkhöz, erre nézve, hogy saját életünk vonatkozásában mit jelent a rend és a fegyelem téma, hogyan állunk hozzá a családunkban, a gyerekeinkkel kapcsolatban. Olyan sokféle látás van onnantól kezdve, hogy hagyni a gyermeket abban, hogy szabad akaratában nőjön fel, és ő döntsön mindenben, kényelmes állás egy időre a szülőnek. Nem kell harcba szállni talán a gyermekkel, meg nem kell olyan komolyan példát sem mutatni a gyermeknek. Ezekről a nevelési kérdésekről sokat lehetne beszélni, sokféle hozzáállás is volna. Egy biztos, hogy amiben a kiskát és segíti a szülőket, az a szempont legyen a fontos, minden onnan induljon ki, hogy Istent félni és szeretni kell. Aztán egy másik dolog még a mai kereszténység életében, nagyon sokszor látjuk, hogy a szakadások gyarapszanak, a különböző egyházak, közösségek, gyülekezetek szakadnak, és ezeknek legtöbbször az az oka, hogy az egész hitüket a saját látásra építik fel. Az én tapasztalatom szerint, én így látom, a másik úgy látja a kis közösségben, nem tudnak a saját látásukból engedni, az lesz az életük alapja, a saját látásuk, a hitük alapja, és utána szétválnak. És lesznek különböző, talán nevekkel elnevezett, kis csoportokká, szektákká sokszor. Lutherről olvastam, hogy ő nagyon tiltakozott ez ellen, hogy ő az ő követőit a saját nevéről nevezzék. Tehát nem biztos, hogy örülne, ha valaki büszke luteránus. Mert ő nem akarta, hogy luteránusok legyenek a keresztények, hanem ők maradjanak Krisztus követékké, és nem luteránusokká. Ilyen mai üzenetei is vannak Luther dolgainak, ami a rendre és a fegyelemre vonatkozik. És még nagyon sok mindent lehetne, még egyetlen témát, és azt is csak röviden említeném, és pedig a kétféle kormányzásnak a dolgát, a világi felsőbséghez való hozzáállásnak a dolgát, hogyan volt az az ő hitében, életében, cselekedeteiben. Az ő korában a világi vezetés, a felsőbség tekintetében is nagyon zűrös volt a helyzet, nem volt igazi állam és megfelelő kormányzás. Súlyos feszültség uralkodott a parasztság és nemesség között, parasztlázadás is volt. Luther hívei ebben a feszült helyzetben vártak tőle iránymutatást, hogy mi az ő teendőjük, mit kell cselekedniük. Kardot fogni esetleg és beállni a lázadók közé, vagy inkább csendben maradni és tűrni. Luthernek is komoly fejtörést jelentettek ezek a kérdések, és csak néhány gondolatot szeretnék itt kiemelni. A gyötrődései során itt is azt tette, amit mindig máskor, hogy visszament a Szentíráshoz. Aztán ott is talált ilyeneket, mint például a római levélben, minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságnak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől. Ugye azóta, most közbevetem, azóta mondhattuk volna, hogy a fasizmusnak is. Csak hogy érezzük, hogy mennyire nehéz kérdés ez. És akkor is ugyanúgy kellett Luthernek ezekkel szembenézni. Mert hogy azt mondja ott a Biblia tovább, ahol ezt az előbbit idéztem, hogy engedelmeskedjék, hogy mert Isten szolgálja az a te javadra. Hát lehet, hogy van olyan kormányzás, amelyre ráillik ez, és van olyan, amelyikre nem illik rá, hogy Isten szolgálja az a te javadra. De azt is ott van a Bibliában, hogy minden felsőbbség Istentől van, és engedelmeskedjetek minden rendnek az Úrért, ugye a Péteri levélben. De azt is megtalálhatta Luther, amikor ezekkel küszködött, hogy Istennek kell inkább engedni, mint az embereknek. Úgy tűnnek ezek ilyenkor, hogy ellentmondásos példák. Végül is Luthertől egy talán összefoglalónak tekinthető hozzáállást, nem azt mondom, hogy biztos, hogy csak ez az összefoglalása létezik. Felsőbbségnek lennie kell, Isten rendelte el, de a felsőségnek kizárólag a külsődleges élethez van köze. Az a feladata, hogy megbüntesse a gonosztevőket, ehhez adatott neki a kard. De az már zsarnokság, ha a lelkeken is hatalmat akar gyakorolni. Hatásköre nem terjed ki a lelki dolgokra, a lelkiismeretre, a keresztény Krisztus követő emberekre. A keresztényeknek viszont azt mondja, hogy a tűrés és a kitartás a kötelességük. És az a lehetőségük, hogy figyeljenek Isten lelke vezetésére. Ezeket viszont már csak azok tudták megérteni, akik tényleg Isten lelke vezetése alatt álltak. Tehát ezért is volt nehéz tanácsolni azokat, akik hozzámentek, mert ez a látásuk nem lehetett meg. Azok a parasztemberek, akik talán megkeresztelt parasztemberek voltak, és elegük volt mindenből, azoknak ez akkor pillanatnyilag nem adott megoldást. És talán nem is baj, hogy érezzük, hogy ilyen szinten tényleg nem lehet az ember földi életének, a békességnek, az egymás mellett érésnek a kérdéseit megoldani. Mindig feszültség lesz ebben a rendetlenség világában, és hiába próbálnak utakat, kardot fogni vagy nem kardot fogni, nem lehet igazán megtalálni. Ahhoz, hogy igazi vezetést kapjunk, ahhoz napra készen jó lelki kapcsolatban kell lenni Istennel, aki adott helyzetekben, adott esetekben tanácsolhat bennünket, ha nem is kardforgatós kérdésekben, de szóljak, ne szóljak, visszaszóljak, mit tegyek, harag lesz belőle, bántódás lesz belőle. Na de rossz úton vezeti a rábízottakat. Rengeteg ilyen jellegű kérdés nem megválaszolható receptszerűen, hanem egyszerűen Isten Pilnel való rendszeres kapcsolatban lévő embernek Isten lelke adhat figyelmeztetést. Luther, vagy vezetést. Luther nem becsülte túl a felsőbbséget, bátran arcukba merte mondani a gazemberségüket, sokszor durván is, de a parasztoknak is megmondta a magáét. Talán az nem volt jellemző rá, hogy hízelegjen. Egyiknek is, vagy a másiknak is szája íze szerint beszéljen, hanem inkább élesen megmondta azt, amit az ő cselekedeteiben rossznak látott, vállalva ezzel azt is, hogy elveszíti ugye a szimpátiát, a népszerűséget a maga irányába. De azt is látta Luther, hogy valóban keresztény evangéliumi uralkodást nemigen lehet megvalósítani. Erre egy példát mond, hogyha egy országot evangéliumi kormány kormányozna, az ahhoz hasonló, mintha egy pásztor egyazon istálóban akarna elhelyezni farkasokat, oroszlánokat, sasokat, juhokat, táplálkozzatok és legyetek szelídek és békések egymás iránt, az istáló nyitva áll, a juhok nem élnének sokáig. Ebben a mai világban lehetetlennek tűnik. És én még egy gondolatot Luthertől, ezért a két kormányzatot szorgosan külön kell választani, és meg kell hagyni mind a kettőt. Az egyik, ugye az evangélium, az egyház, az ideális krisztusi egyházi kormányzás jámborrá tesz, a másik külső békességet teremt és elhárítja a gonosz cselekedetet, ha az nem tényleg egy a gonosznak a súlyos uralma alatt lévő kormány, hanem egy elfogadható világi kormányzat, mert olyanok is léteznek. Annak a dolga a gonosz megbüntetése, a külső rend fenntartása, a hitetlenek és a hívők egymás mellett élésére nézve is. Egyik sem elegendő a másik nélkül a világban, mondja Luther, mind a kettőre szükség van, amikor együtt élnek itt valóban farkasok és bárányok. És én azzal szeretném befejezni, hogy ma is sok keresztény reménykedik abban, a választásoknál többször tapasztaljuk, hogy majd lesz ilyen csodálatos evangéliumi kormány, amelyik majd irányíthatja a népünket, ha lesznek ott a parlamentben ilyen képviselők. Én azt gondolom, hogy mi ezért várjuk vissza az Úr Jézust, hogy legyen ilyen, mert arra csak ő lesz képes, az ő hatalma, az ő uralma alatt lehet olyan az ő országában, ahol tényleg teljes evangéliumi irányítás és kormányzás lesz. Köszönöm szépen a figyelmet. Mennyei édesatyánk, most azt kérjük tőled, hogy ha vannak bennünk kérdések, gondolatok, hogy tudjunk azzal előtte tovább foglalkozni, hogy te adhass nekünk személyesen választ a mi életünkre nézve. Elsősorban hadd tegyük újra oda a mi életünket úgy te eléd, hogy ezt a belső rendet, a veled való kapcsolatot te állítsd helyre. Akár megtehetted már alapvetően az életünkben, csak újra meglanyhult, megromlott, akár még helyre sem állíthattad, mert nem engedtük oda magunkat a te helyreállító munkádra. Kérünk, hogy amíg a kegyelem ideje tart, hadd valósuljon meg az életünkben, hogy valóban visszakerülhessünk arra a helyre, ahová te bennünket teremtettél, és boldogan mondhassuk mindannyian, hogy Isten közelsége oly igen jó nékem. Amen.
Amen.
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Az éjjém érkezik, megúrítja a földet. Az Úr nem távozik, megvilágosít minket. Te vagy Ó Jézusom, én napom világom, szent igény. Hitnek szikráját, helyé lesz a szívemben, hogy fényel üzze szív a bűnnek éjjelét. Én e mai napon sok vétket elkövettem, és te tartod számon, Atyám, amit vétettem, érzem bűnöm súlyát, kárhozatos voltál. Ó Isten, jó Atyám, beírd föl az én vétkem, nézd kegyesen rám, és bocsáss meg én vétkem. Istenem, takarhasson meg!